42. fejezet. A visszatérés a katalóni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengésbongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása, kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről Zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke, aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta. A fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van, ami táborunkban a világ minden népéből, még kínai is, mongol is, szerecsen is, hát itáliai hogy ne volna. A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun, templomi díszben, vezeti a papságot, meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol, ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is, s kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostól való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér. A kapukat bezárják, a lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, svédik a várost. Ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul, a gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében, azt gondoljuk, minden, pedig bizonyára csak egy kis fogházbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal s egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a Zsoltár éneklést abba hagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára, egyszerre, mint valami rémségre rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk, s még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök. Ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Gyere és végezd el rajtunk is a munkádat. S a kapu kinyílt. A fehér szakállú agg megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapunak kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány Zoltánt állított maga mellé, az utánuk özönlő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat, a király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmányfélét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon, nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak téltúl látszott egy-egy akférfi. A házak némák voltak, a lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. A zoltánok a főutcán sorfalat álltak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leánynépet rejtegetik. Ahogy átmegyünk egy hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezítlábas kisleány és két serdülő szép szőkeleány. Mindenik cipel valamit, rongy hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. Ha nagy lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien. Jaj, anyám! Jaj, édes kicsi! S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton, könnyes arcán sápat rémület, s néz, mint az őrült. Attila megállítja lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal odasiet a püspök is, és biztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila. Mind, uram, sírja az asszony. Özvegy vagyok, ha megöltök, 10 árván maradt kenyeretlen. A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsójából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békén a városba, mondotta Attila az asszonynak, és nesze ez a pénz. Neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botár testőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolyog némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra. Hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is írtóztató. Eleinte a forróságokat okoltam, hogy ezért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neúr, amott egy herul, sváb, markomán. Össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyat. Aki egyszer eldőlt, ott hagyják az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. Őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos résisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestől vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta, a maga fejére tette. Irigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért két aranyat békeidőben is. De hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, s egy vagy két tolkerre áll, akkor aztán a hunok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap Csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orra vére. Végem, mondta sápadtan. Ötödnapra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra, vizet kért tőlem. A táborban már mindenki aludt, elmentem vizért, s inni adtam. Köszönöm, pihegett. Otthon van egy kis értékem, néhány rend ruhám és egy könyvem, neked adom. És a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fáklyát, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam. Csege? Mondtam reszketve. Nem izensz-e emőkének semmit? Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett, és bágyadtan felelte. Nem. De hát miért nem izensz? Minek? Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra, mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. Homlokát verejték lepte el, ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét, a tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit. Csak úgy maradt, reánfagyó halotti nézésben.